Istenünkre szorulhat, hozzon át körül robbanást mindannyiunk életébe, mert erre szükség van, mint ahogy minden egyes, nagy kezdés előtt nagy feszültség van az emberi lelkeket, és így van ez, de Isten tud békét és rendességet teremteni. Ezért most elszentesedünk kívánságra, és segítségünk hívjuk, aki Úrul, Istenünknek nevét imádkozzunk. Édesatyánk, magasztalunk téged, mert te vagy a teremtő Istenünk, te vagy, aki helyreállító Istenünk, te vagy, aki gondviselő Istenünk. Köszönjük neked ezt az estét, hogy adtál vágyat a szívünkbe, hogy különböző irányból elinduljunk, hogy találkozásra mehessen veled. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk igédből, amely ezt vagy hallók füleket és érző szíveket. Amen.
Köszöntöm a testvéreket, és mielőtt folytatnánk az evangelizációs ige szolgálatot, hadd kérjük, hogy itt elől még vannak helyek, ha az ajtótól vannak, akik bátrak, hogy az első sorba, sőt ide oldalt jöjjenek, hogy aki beérkezik, szeretettel engedjünk neki helyet, és próbáljunk úgy összehúzódni. Hála Istennek, hogy ez a kérdésünk, mert ez szép nagy terem, úgyhogy nagyon jó itt még találni helyet, akik értek, és utána én már ezzel nem foglalkozom. Aki segít, az majd tudja helyek közül, hogy hova lehet még ültetni testvéreket. Igen. Köszöntöm még egyszer szeretettel a ma estére érkezett testvéreket, akikkel már tegnap este is együtt lehettünk, és bizonyára vannak többen, akik ma este kezdték meg a sorozatot, vagy ma este néztek el arra, hogy érdemes lesz ezekre az estékre benézni. Annyit hadd mondjak a tegnapról, hogy igazából nagyon egyszerű üzenetet veszünk, mégpedig a Biblia alap mondani valóját, különösebb cizellálás nélkül. Mit mond a Biblia arról, hogy Isten hogy képzelte el az emberi életet és a teremtett világ működését? Mit mond a Biblia arról, hogy itt történt valami nagy robbanás? Ma este erről lesz szó, hogy egész más állapotban vagyunk, mint ahogy a tervrajz mutatná, hogy az ember és a teremtett világ élete lüktessen. És akkor érkezünk oda, amiért az egész Szentírást kaptunk. Jézus Krisztushoz, Jézus keresztjéhez, és az a kérdésünk, hogy mit old meg mit jelent ez a számunkra, és utána, hogy mit mond a Biblia arról, hogyha valaki hittel megragadja Jézus Krisztus szabadítását, akkor milyen élet következik ebből. Tegnap elmondtam, hogy a Biblia első két oldala azt a tervet elénk adja, ahogyan Isten ebben a teremtett mindenségben mérhetetlen ajándékot szánt nekünk, embereknek, telerakta ötletekkel, az örökkévaló világából, túlcsorduló szeretettel egy látható, teremtett, fogható anyagi világot hozott létre, és elhelyezte itt az embert. Két világba ágyazta. A lényeg a képeken, amiért elhoztam ezeket, mindig az Istennel való kapcsolat, az a függőleges szál. Mert Isten az ember beágyazta az érzékszervein át az anyagi világba, a teremtett világba, és egyetlen érzékszervet, egyetlen antennát adott neki, és ez a hit. Azáltal tudja fogni az örökkévalót, és az örökkévalóból való eligazítás, töltés adja aztán, hogy a helyén lehet itt, ebben a világban. A Biblia így indít el bennünket a teremtés történetben. Most megyünk egy lépést tovább, hogy itt valami nagy disznóság történt. Valami hihetetlen robbanás, és hadd mondjam azt a példát, ami megrendített, amikor olvastam, hogy a II. Világháború idején az egyik magyar katona egy olyan robbanást szenvedett a fronton, hogy elvesztette az emlékező képességét, minden kiesett, nevét se tudta, az se, ami a múltban történt, semmit. A beszéd töredékéből kivették, hogy magyar, és oda lökték a magyar hadifoglyok közé. És amikor lejárt a fogság, jöttek haza. És azon tanakodtak a társak, hogy most mit kezdjünk ezzel az emberrel, akit ugye ugrattak addig, meg védtek, ott volt köztük, mindegyiknek elég baja van magának is. Senki nem akarta hazavinni, és akkor elhatározták, hogy a kis pénzükből, meg elemózsiájukból összeadnak, és a vagomból Debrecenben kiteszik. Akkor még voltak nagy gazdaságok, és arra gondoltak, hogy nekiindítják a főutcának, és majd valamelyik nagy gazda fölfogadja, ad neki munkát, cigit, italt, kis pénzt, ha másutt ebben az istállóban szálláshelyet is, és eltengeti az életét. Amikor én ezt hallottam, olvastam, megdöbbentem, hogy micsoda különbség így élni, vagy pedig, ha lett volna olyan orvos, aki visszaadja ennek az embernek az egészségét, az emlékező képességét, és valahol talán feleség, gyerekek, szülők, falu közösség várta, hogy ott élhette volna az életét. De utána tovább mentem, és arra gondoltam, hogy így élünk mi emberiség ezen a földön, mint ez a debreceni hadifogoly. Hogy egy óriási robbanás az embert kivitte a helyéből. A második képet nézzük, az elsővel összehasonlítva. Kivitte a helyéből, és azt se tudjuk, hogy volt más. A múlt héten lelkészkonferencián voltunk, és a legnagyobb ajándéka ennek a konferenciának, hogy az egyik gyülekezetből a baba-mama kör 8 tagja eljött, és a lelkészeknek bizonyságot tett. Arról nagy ébredés van, talán az elmúlt évben, vagy másfél évben 21-en tértek meg, és zömében olyanok, akik azt se tudták, hogy az egyházi dolgokat eszik, isszák, voltak itt, azután kereszteltek meg, meg felnőtt konfirmációja volt. És az egyikük azt mondta, hogy amikor hosszú unszolás után sikerült engem berángatni a baba-mama körbe, én meg voltam döbbenve, hogy ilyen is van. Pedig csak egy normál baba-mama órán vett részt, de azt mondta, hogy amióta élek, én ilyet nem éltem át, hogy valahol nem cikizik az embert, valahol nem kell hoznom a formámat, nem kell megjátszanom magam. Tehát a puszta ott lét egy olyan élmény volt, mintha valakit egy vadonatúj helyzetbe hoznak. Ennyire tönkrementünk, hogy ez a fiatal asszony, aki már 16 évesen szülte az első gyermekét, meg tovább, ahogy élte az életét, már azon meglepődik, hogy ezek így vannak együtt, szeretik egymást, normális a légkör. Értjük, hogy mi történt itt ezen a világon. Kiestünk a helyünkből, és azért itt már is nem zárójelbe, hanem kiemelt nagybetűkkel már is mondom, hogy de jött egy áldott orvos erre a világra, aki azért jött erre a világra, hogy visszavigyen bennünket a helyünkre. Na de még most nem ott tartunk, még most meg kell néznünk, bár a legszívesebben hagynám a ma esti mondani valót, és ugornék a Jézus keresztjéhez, a nagy-nagy örömüzenethez. A szabadításhoz, hogy a 21. században is üzemel a Jézus keresztje ereje. Testvéreim, csoda ez, olyan öröm, amikor látni, hogy emberek szabadulnak meg, és jutnak élő hitre, fiatalok, idősebbek, mások, hogy ma is valóság ez, de ahhoz, hogy jobban értsük, ahhoz nem hagyhatjuk ki, hát Isten se hagyta ki a Bibliából a bűnesett történetét. Mózes első könyve 3. részének első 13 verse a mai részünk, és úgy osztottuk be András testvéremmel, hogy ő fogja az igét olvasni, mert megállunk. És akkor egy kicsit változatosabb, halljuk, őnek is van mikrofonja, hogy úgy haladjunk, hogy mi is történt itt, miről van szó, és úgy figyeljük, testvéreim, hogy ami ott történt, annál modernebb mai üzenetet a Bibliából se vehet ki, de sehol másonnan az ember. Teljesen mai az a történet. 3 rugon mozog az egész emberiség élete, majd meglátjuk, itt van a 3. 3 olyan ajándékon, amit Isten ajándéknak adott, a sátán megmérgezett, turbósított, és kifordította a helyéből az életet, és az embert. Figyeljük hát, nagyon gazdag üzenet ez, megpróbálom koncentráltan mondani. Kérjük testvérünket, hogy olvassa az első verset.
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájából se lehettek.
Egy pillanatig nem hagy kétséget a Biblia a sátán léte felől. Nem szarvaspatás Krampus, azt maga a sátán próbálja elhitetni az emberrel, hogy középkori csökevényként meg kiröhögve ezt az egészet ne vegyük komolyan az ő dolgait. Amikor a sátánról van szó a Bibliában, mindig személyről van szó, mégpedig szellemi valóságról, tehát nem látható valóságról, és igazából a Biblia arról is ad jelet nekünk, bár a Biblia lelki gondozással foglalkozik, és nem filozófiai tankönyv. De arról is ad jelet, hogy a sátán Isten teremtett angyala volt, mert a teremtéskor Isten nem csak materiális dolgokat hozott létre, hanem szellemi dolgokat is. Az angyalok is teremtett lények. És úgy, ahogy az ember tragédiájában, ugye Lucifer esete is bizonyos fokig jelzést ad, hogy bukott főangyal, aki föllázadt Isten ellen, levettetett, és a magával ragadott angyal seregekkel a démonvilágot alkotja. De nem úgy, hogy 50% Isten és a sátán. Egy fűszálat nem tud teremteni a sátán. Ő azzal zsonglőrködik, amit Isten teremtett. És a legfőbb célja, hogy Isten legkedvesebb teremtményét, az embert pusztítsa. Arra törekszik, amit Jézus nagyon pontosan foglalt össze, ahogy ő mindig telibe találta az igét, hiszen ő volt az ige, aki testté lett. Így mondja János Evangélium 8. részében, hogy az ördög, diabolos, ugye ez sokaknak ismert a görög szóból, hogy szétdobáló, összekeverő, az ördög ember ölő volt kezdettől fogva, és a hazugság atya. Ahol a Bibliában a sátán megjelenik, ott mindig valami disznóság történik. Vagy hazugság, vagy csúsztatás, vagy szenvedés, vagy pusztítás, vagy rágalom, vagy. Ezzel szemben, megint nagyon nagy betűkkel szeretném mondani, ahol Jézus megjelenik, ott mindig valami jó történik. Figyeljük meg! Ahol megjelenik Jézus, ott meggyógyít valakit, megvigasztal, ott mond valami olyat, ami máig erőforrás. Ahol a sátán megjelenik, ott pedig mindig valami disznóság, pusztítás, ravasság, ellenünk való. Most például elolvasta András testvérem az első mondatot, amelyben egyetlen kérdőmondatot tesz föl a sátán, de ha valaki rejtvényt fejteni szeretne, magyarba egy betűt változtat azon, amit az Isten mondott. Hallgassuk meg még egyszer, csak onnan, hogy csak ugyan.
Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájából sem lehettek.
Hol van a betű? Fájáról sem. Azaz, értelemszerűen ez, hogy egyetlen fájáról nem ehettek. És a sátán pontosan tudta, hogy mit mondott az Isten. 100-szor intelligensebb, mint mi vagyunk, vagy 150-szer, nem tudom az arányokat. Ezért nekünk vele semmi közünk. Tehát a gond ott van, hogy nem lenne szabad szóba állni vele. Soha. Még annyit se, hogy távozz tőlem, sátán. Nem. Úr Jézus, úgy szeretem azt a gyermek történetet. valaki leírta, hogy mit tennél, ha kopogna az ajtódon a sátán. Azt mondja a történet, kinéznék a kis kémlelő nyíláson, és ha meglátnám, hogy ő van ott, beszaladnék, Úr Jézus, téged hívnak. És az Úr Jézus kimenne, kinyitná az ajtót, és a sátán a fejhez kapva mondaná, hogy jaj, rossz helyen járok, és menekül. Hát még ezt elmondani is egy kicsit olyan, hogy határeset, mert így nem lehet a sátánról játszani, de értjük, hogy nekünk csak az Úrral együtt van esélyünk. Különben nekünk annyi, aki elkezdi a sátán dolgaival való kacérkodást, vagy azért belemegyünk ebbe, abba, mennek horoszkópok, dolgok, jóslások, ügyek, bajok, egyebek. Mindenképpen sérül. Természetes, hogy van szabadulás mindezekből az Úrnál, hiszen azon a Bibliában, hogy azért jött az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa, és ott ez a lüó ige van a görögben, ami azt jelenti, hogy feloldja, mint mikor elengedik a megkötözött állatot, vagy megkötött állatot, vagy szóval elengedje, kiengedje. Azért jött az Istennek fia. Tehát ott vagyunk, hogy már is egy csúsztatás. Kert egy fájáról sem ehettek. Kezdi, hozza a formáját a sátán. Egyébként ennyit hadd mondjak, hogy Török István professzor, a debreceni teológia professzora, dogmatika, etika professzora. Könyvében olvastam, hogy mindannyiszor, amikor ébredés volt az egyházban, vagy igazi élő idő, a sátán valóságát komolyan vették, amikor pedig nagy alvás volt, akkor mindig a rossz megszemélyesítője, vagy a fogalom világba került, és nem vették komolyan az ige hirdetésben sem igazán a sátán személyének a valóságát. De menjünk tovább a következő versekre.
Az asszony így felett a sírónak. A kert fáinak a gyümölcséről lehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, ami a kert közepén van, mondta Isten, nem lehettek abból, ne is érítsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, te hogy haltok meg?
Az asszony válaszol. Nagy baj, mikor már elindul a gondolatfűzés, túl fog járni az eszén a sátán. Egyébként jó lett volna, ha Ádám vigyáz a párjára, mert aztán azt fogjuk olvasni, hogy is ad a vele lévő férjének, tehát ott volt, és itt egy pillanatra álljunk meg, férfi nő. Vajon véletlenül ment Évához a sátán, ami nem Ádámmal kezdte? Mi van e mögött? Vagy tudatosan? Erős a gyanúm, hogy tudatosan. De miért? Mikor az esküvős párokkal beszéltünk, egyik másik vagányabb vőlegény, hát a nőhöz persze, hát a mondom, csöndesen, kedves vőlegények, mert hamarosan látjuk a totárkáros férfit, és akkor égünk, mint a rejsztág, mert itt aztán meg fogjuk látni, hogy de már itt ég Ádám. Hát az Isten rábízta a párját. Nem csak testileg, lelkileg is, és itt ugyan megígérem a házasságra készülőknek, mikor az előkészítő folyik, hogy a házasságra egy szót se. Csak nézzük a Bibliát, de mindig oda kanyarodunk. Nézzük csak a férfinő dolgát, testvéreim, ha már így berobbantottam a kérdést. Férfi és nő értékre ugyanannyi, 100%, 100% az Isten igéje alapján. Ha valaki nem hiszi, mondja meg nekem, hogy melyikünkért fizetett többet Jézus a kereszten, a férfiért vagy a nőért, ugyanannyit fizetett. Ugyanaz az érték, de nem ugyanaz a funkció. Bennünket erősebb csontozattal teremtett az Isten férfiakat. Mert őrző-védő feladatunk van. Őrizni a párunkat, őrizni a fészket. Ez az elsőrendű férfi feladat felel az egészért. Elsőrendűen a férfi felel a párjának, a családjának, a testi-lelki jólétéért. Na, ne lélegezzenek föl az asszonyok, hogy akkor nekünk semmi gondunk. Ő felel, bármi van. Ez együtt van, de amikor majd meglátjuk, ugye Éva szakított először, Ádám volt a második, aki evett. És mikor jön az Úristen, melyiküket kéri számon? Éva, hol vagy? Öt keresgél? Ádám hol? Hát ő felel elsőrenden. Nem bújhatunk ki ez alól. Hát azért kaptunk erősebb fizikumot is. Azért kaptunk stabilabb, meg érzéketlenebb belső világot, testvére. Ez olyan, mint mikor a totya kazánok, testvéreim, hát azok ma is fűtenek. Akárhol elkezdték, azzal nincs gond. De mikor jönnek az olasz, meg a többi cizellát, kazánok, meg minden áttétel, meg hogy van, hát egy-kettőre javítani kell. Hát ilyen totya kazánok vagyunk, férfi testvérek, olyanok, amelyikbe csak rakni kell az anyagot, és kész. Tehát az Isten beállított bennünket arra, hogy vigyázz, ember, hát felelőssé tettelek, mert a párunkat pedig cizellált a belső világgal látta el. Bolyhosabb, én így szoktam mondani. A női lélek. Egyébként 64. évemben vagyok, de még mindig nem ismerem igazán ki magam ebben a kérdésben, és már lemondtam arról, hogy ezen a földön ki fogom ismerni. És azt is hadd mondjam el, hogy a matematikát mindig szerettem, mert olyan volt, mint a rejtvényfejtés. 2×2=4, kész. De a fizikával bajba voltam, mert ott mindig volt egy kis levegőnedvességi, együttható, meg csúszási, meg ilyen, olyan, amire oda kellett figyelni, úgyhogy valahogy mindig kimaradt valami. Úgyhogy én így vagyok a női lélekkel is, bocsánat, a testvérektől inkább tisztelem, hogy van valami olyan érzékük, levegő együttható, vagy a csúszási dolgok, én nem tudom, amivel, hát otthon, én hálát adok az Istennek, sok időbe tellett, amíg rájöttem, hogy nem hadakozni kell a feleségemmel. Azért, mert 100-ból 75-ször ő az, aki jobban fején találja a szöget. Sokszor még gyülekezeti dolgokban is. A gondom csak az, hogy melyik az a 25, amikor meg. Tehát egyenként kell mindegyiket végigvenni, de arra rájöttem, és annyira hálát adok az Istenem, hát mellém adtad. Hát én még a mosógépet sem tudom most bekapcsolni, hát be tudom, aztán megnézem, akkor meg fölírom, hogy melyiket, hogy minden e pillanatban bajba lennék, hogy most hány fok meg, mit hova állítanak. De nem erről van szó, hanem magáról, az egészről, hogy Isten úgy rak össze embereket, hogy néha eláll a szemünk szánk, hogy Uram, hát egész más volt ez a leány, mikor udvaroltam neki. Hát egészen más asszonynak, de kiderül, hogy jobbra sikerült a terved, mert pont azokon a pontokon egészít ki, ahol, tehát becsüljük nagyon az asszony testvéreket ezzel a bolyhos belső világgal, ők belakják azt a teret, amit nekünk védeni kell. És nem hadakoznunk kell egymás posztjáért, hanem válvetve, meg mindent összevetve. Úgy együtt haladnunk, hogy Istenem, hát mennyivel több így, hogy az ő érzékszervei meg az enyém, meg ezek összeadódnak, meg amit ő nála tettéle, meg nálam tettéle. No, de ott hagytuk abba, hogy Ádámnak őrizni kellett volna a párját, és szólni neki, hogy Éva, mit mondott az Isten? Na, menjünk tovább, de még nem az olvasásba. Tehát, Éva válaszol. Nem azt mondta az Isten, hanem azt, hogy a kert egy fájáról nem ehetünk, meg se érintjük, stb. Sátán nem erősködik, de bizony azt mondta, egyről se ehettek. Neki ennyi elég volt, hogy megindul a párbeszéd. Ez neki már nyert ügy, ő innen halad, és azonnal előjön azzal, hogy szembe helyezkedik az Isten szavával. Mond valamit az Isten, meghaltok, nem haltok meg. Így, pofátlanul, direkt, meghaltok, nem haltok. És itt jön, hogy kinek hisz az ember. Istennek, vagy a sátánnak. Mert akinek hisz az ember, azelőtt kinyitja a lelkét. Ugye, most gondoljunk újra a párokra. Amennyire bízom a páromba, vagy akit megismertem, vagy már a szerelmesek is, amennyire hisznek a másiknak, annyira engedik közelebb magukhoz, és osztják meg a belső dolgaikat is. Mert akiben bízom, akinek hiszek, azelőtt kinyitom a lelkem. Ha Istennek hiszek, mondjad, járd át a lelkemet, figyelek rád, neked hiszek. Ha sátánnak hiszek, kinyitom a lelkem, mondjad, dolgozz csak, figyelek rád, hiszek, bízom benne. Hát bolond lenne az ember? Hát mindent az Istentől kapott. Hát mindene megvolt, amit Isten neki teremtett. Bolond lenne hinni a sátánnak. Testvéreim, bolond lenne az egér. Rámenni az egér fogóra, ahol nincs valami csaléte. Hát tényleg bolond egér. Próbálja ki valamit. Meg tudja-e fogni szalonna, sajt, egyéb nélkül, dió nélkül az egeret. Fölhúzza a nagy egér fogót, hát amelyik egér rászol, az bolond egér. Volt már olyan nyilván. Jön három csalétek. És itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy három nagy ajándék, mind a hármat Isten az embernek adta nagy ajándékul. Jön a sátán, megmérgezi, turbósítja, és egészen más az eredmény, tönkreteszi az ember életét. Nézzük csak az elsőt.
Jó tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesznek, mint az Isten. Tudni fogjátok, ki a jó és ki a rossz.
Az első nagy ajándék, hogy Isten bennünket egyenként teremt meg anyánk méhében. Tegnap szó volt róla, hogy nincs két egyforma új lenyoma. És mindegyikünknek ki akarja bontani a személyiségét, értékeit, dolgait. A világ uniformizál. Zavarja, ha gondolkodsz, testvérem, ha eddig nem vetted észre. Zavarja, van véleményed. Káposztafejek kellenek, akiket úgy manipulálunk, ahogy akarunk. Milyen nagy dolog, hogy ennyi idő kellett, hogy odáig legalább eljusson a mi magyar népünk is, hogy most azt mondja, hogy na ebből aztán ennyi elég. Hát manipulál a világ. Isten ki akarja hozni, és adott belénk becsvágyat, amelyik egy egészséges fokig Istentől adott ajándék. Tehát ha az a háziasszony tőletelhető legjobban szeretné lebonyolítani a feladatait, az Istentől való ajándék. Tehát az, hogy finom legyen az az étel, meg nem söpröm a szőnyeg alá a szemetet és a többit, de bármelyik területen, testvéreim, mert belénk van írva, az a kicsi gyerek egyet rúg a labdába viszonylag egyenesen, és ő a Ronaldinho, meg a Messi, meg a többi, ugye, én már, hogy mi van, és mit csinálok, mert ott van benne az a vágy, és ez nagyon jó, hogy ott van. És hogy ott van, hogy amit csinálsz, hát az van a Bibliában, hogy akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. Az Isten dicsőségére az, hogy a tőled telető legjobbat vitt. Nekem ide, ha most jöttem, a tőlem telető legjobbat kell hozni. De a fociba is emlékszem, amikor ünneplő ruhában voltam, nem álltam be a kapuba, pedig értem, haltam a posztomért, mint leigazolt magyar futballista, kérdezi a kisunokám, hogy és válogatott voltál? Hát mondom, a járási kettőbe, igen, a falunkba, ugye a legalacsonyabb bajnokság, de azért 15 évesen a felnőttek kapuját védeni, azért nem volt semmi. Most nem dicsekvésként mondom, a magyar foci akkor még más szinten állt azért a 60-as évek közepetáján, de akkor is hagyjuk. De amikor ünneplőben voltam, nem álltam be csak úgy focizni, mert nem lehetett elvetődni. Annak súlyos következményei lettek volna otthon, tehát azt mondtam, hogy így nem lehet, hogy csak rugdossunk. Mert abba beleadjuk szívünk most is, néha észreveszem, hogy a 6 éves unokámmal focizok. És valahogy önizgalom vesz rajtam erőt, pedig hát mindig ő győz, valahogy úgy jönnek ki a gólok, de valami olyan, mintha még ott az iskolás gyerekekkel, mert az van az ember idegeibe, hogy a tőlem telhető legjobbat. És ugye a tiédbe, meg a másikéba is. Van erről, aztán úgy fakulunk, kopunk. De mit mond a sátán? Te leszel az Isten. Hoppá. Ezt a becsvágyat, ezt a dicsőség vágyat turbósítja. És azt mondja, az isteni sztárok, és te leszel az Isten. Ki mondja így orcátlanul? Hát testvéreim, ha hallottuk a tegnap estét is, és Istenről én csak a töredékes emberi szavakkal, de néhány példával, hogy kicsoda az Isten, és hogy mennyivel nagyobb, meg több, meg hatalmasabb, emberi agybe nem fogja, és akkor a piti ember beveszi. Olyan leszel, mint az Isten. Nézzétek meg, ma az egyik rugó ebben a világban, én legyek az Isten. Ki vagyok én? Ugye? Milyen kategóriában vagyok? Sokszor az ingre elég rátenni egy kis jelet, és háromszor annyira el lehet adni. Ugyanaz az anyag, esetleg kicsit jobban megvarták a gombot rajta. Háromszor annyi, meg kategória, vagy bocsánat, ha valaki BMW-vel érkezett, de ugye elég egy, a nyakba egy embléma, hogy én ebbe a kategóriába vagyok. Egyik barátunk, aki ugye a Karib-tengert járta maga világába, hát így utazgattak, mi ebbe a kategória, én leszek az Isten. Ez ami döbbenetes, hogy nekem azt mondták a korábbi szolgálati helyemen, amikor építettük a parókián gyülekezeti házat, és akartuk az emeleti szintre a falépcsőt, de hogy valami szép legyen. És hát volt egy kitűnő, jókezű mester. Na de hát annyi munkája volt. Azt mondta valaki nekem, tiszteletes úr, maga nem tud semmit. Azt kell mondani, és nem mondom a nevét, hogy, vagy valami más nevet mondok, hogy hát Józsikám, olyan keze senkinek nincs a környéke, mint magának. És akkor a Józsi vakarja a fejét, mondom, nem úgy hívják, de így mondom, mert azért az interneten mindenhova mennek a hírek. Vakarja a fejét, és nem fogja elvállalni hamar, mert nem tudja, de egy 3 hónapon belül, hát én már nem tudom böcsölettel megmondom, hogy bedobtam ezt, vagy nem, de ő csinálta meg a lépcsőt, és az tényleg egy fajn szép lépcső. Mert ez valuta. Volt, aki azt mondta, lökni kell a főnöknek a szöveget. És akkor lesz prémium, lesz. Hát a nagymamának. Hát mentünk a gyerekeinkkel, fiam, kisrác, nagymamám, mamikám, ilyen rántott húst az égvilágon senki nem tud. Következő alkalommal megyünk, rántott hús a Tomikának, nem mondom, hát a Tamáskának is, hát persze ehet belőle, de ez már mit számít, befizetett a következőre, mert hát ez az egész, értjük, hogy ez valutáris dolog ezen a világon, hogy ki vagyok én. Én. És nem ez megy oda-haza? Kicsibe. Ahelyett, hogy a helyemen lennék, ahelyett én mondott nekem, hogy van. És Egyesült Királyság lett az élet, az Isten országa helyett, ahol az Isten uralma érvényesülne, és ő mondaná meg, hogy te férj, te feleség, te házaspár, ti gyerekek, hol a helyetek? A helyet önállósítva magunkat, van egy király, van egy királynő, és vannak királyfi, király kisasszonyuk. És amikor valaki berepül az én felség területemre, mozgósítom az arzenált, és ez az egész csata megy, mert én, még egy példa, aztán megyek tovább menni, nagyon elhúzom. Balcó jégkorosztályára emlékeznek sokan. Az Öttusa nagy világa volt, Ildikó itt van, ahogy András is, hát ugye, micsoda gárda voltak ők. Én emlékszem, hogy az Onyiscsenko az oroszoknál, aztán Ferm a svédeknél, Balcó ugye nálunk, meg a többiek, ezek együtt edzettek. Ezek olyan megszállottjai voltak az Öttusának, hogy összejöttek, és ennek az ünnepét ülték, és egymást segítették. Jön a verseny. És mit csináltak? Akkor élesbe. De valamelyik olimpián, Onyiscsenko, egyszerűen egy kütyüt szerelt a párbaj tőrbe. Ugye egy asszó, vagy egy találatig tart az asszó, az Öttusa vívásban, és ő megnyomta, amikor ugye ugrott, kigyulladt a lámpa, ővé lett a találat. Csak nézték a többiek, hogy az Igor megtáltosodott. Hát nem szokott ő így vívni, 16-ból már 16 győzelme van. Hát ez őrület. És egyszer elugrott a versenyző, és ő meg éppen megnyomta. Elkérte a zsűri a párbajtörét, nézte, és diszkvalifikálták. Nyilván ehhez hozzájárultak a csapatvezetők, a többiek. De hogy nézett a többiek szemébe? Értik a testvérek, ha én most itt hirdetem az igét, és a figyelhetne valakinek, kilopnám a ridiküljéből a pénzt. Hát azt mondaná, hogy menjen ez az ember, ahova. Egyszerűen az életbe még ez a... Ugye, hogy nevetnek a... Tehát ez történik. Beszedik a szteroidokat, az ember, én az Isten is szárok, értjük? Ez az első, amit a sátán bedob neki. Ti lesztek az Isten. Jön a második, harmadik, most már azt egybeolvassuk.
Az asszony úgy látta, hogy nem volna menni arra a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okosság lesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a belelevő férjének is, és ő is evett.
Jön a második. Ez az élvezett vágy. Hát kitette az ízlelő bimbókat a nyelvünkre, testvére? Mi varázsoltuk oda? Az Isten. Hogy tudjuk az ételt élvezni, a többit, italt is, a maga módját. Ki teremtett férfivá nővé bennünket? Az Isten. Ki adja, hogy tudjunk örülni a napsugárnak, kirándulásnak, egy jó filmnek, egy sportjátéknak, egy valaminek, ami kitette azt az Isten. A maga helyén ő adta nekünk a testi élvezeteket. Figyeljük meg, idős testvérek, most már én is közeledem, itt-ott már meg-meg csap a hullám. A megmondhatóin, nincs semmi testi örömük aznap, hát a csoda vigye el ezt a világot, bedobok két kocka cukrot. Hát valaminek már lenni kell, nem? Valami kell, ami élvezetet, örömet. Tehát testileg úgy teremtett meg az Isten bennünket. És ezt ne restelje valaki, hogy jó ízűen eszi, azt nagyon hálát érte. Ne egyedegeszre magát, mint ahogy sokszor én is. Hanem úgy legyen, hogy hálaadással ér vele. Hát betonoztunk lent a kis falunkba. Hát nyár, július, olyan meleg volt, hogy csuda, és én voltam a segédmunkás. Hát testvéreim, 6-8 üveg sör úgy bement a betonba, hogy egyszerűen észre se lehetett venni. De álljunk meg. Élvezett vágy. Ez a második. Jön a sátán és turbósít. Ital, mondjam, hány ember? 1,1 millió alkoholfüggőt mondanak jelenleg az országban. Nem akarom hinni a számokat, pedig a számok alatta vannak a valóságok. Nem azt mondja, hogy alkoholista, de nekem megmagyarázta egy szabadult, hogy az, hogy alkoholfüggő vagy alkoholista, seckó jednu. Azt mondja, ilyen mese, hogy függő vagy, hát függő vagyok. Gondoljuk meg, hány embernek, hány feleségnek, családnak, vagy férnek, fordítva is igaz, hány gyermeknek keseríti meg az életét, teszi padlóra. És mindnyájunknak testvérei, mert valahogy valakiknek állni kell a cehet, nem? Azért valahogy a mi részünk is benne van abban, hogy gyógyítani, továbbvinni, valamit csinálni. Micsoda probléma? Csak egy kis turbósítás, hogy amit az Isten ajándéknak ad, és ugyanígy a szenvedélyek a legkülönbözőbb módon, és a szex, hát Isten nem arra találta ki, hogy test a testtel, hanem arra találta ki, hogy két életet egybeépít. Érzelmileg, felelősségbelileg, szeretetben, egybeépít a jövőre nézve is, és ennek az együttesébe helyezi a szexuális kapcsolatot ajándékként. És ugyan nem ez a fő olvasmányom, de a lelkésznek lépést kell tartani itt-ott az élettel. Hát a múltkor a kiskegyed lapból került a kezembe. Olvasom, hogy a párok 4-5 év alatt megszokják, megunják egymást, változatosság kell. Akkor lettem olyan 35 éves házat. Na hát itt valami nem, mert valamiről mi lemaradtuk. Hogy is van ez? De testvéreim, igaza van a kis kegyednek, ha csak test a testtel. Hát a drogban mi megy? A drognál mindig nagyobb inger, más, stb. És így tovább. De Isten nem így képzelte el a szexuális életünket. Nem két embernek, amint mondtam, abban a szeretet kapcsolatában, és bizonyság is rá, hogy a fóti gyülekezetben 80-as évek elején ébredést éltünk át. És tudják a testvérek, hogy hogy indult ez az ébredés? Hát azon túl, hogy bennünket először fölébresztett az Isten lelkészházasság. De azután, feleségem vitte a korabeli asszonyokat csendes hétre. Akkor lettünk olyan 10-15 éves házasok, és mi akkor ezt úgy éltük meg, hogy egy kicsit olyan húzd meg, erezd meg, bocsánat, ha így mondom, a szexuális asszonyok nem ugráltak érte annyira a férfiak. Jobban a kérdésem voltak. Elvitte az asszonyokat. Ezek hazajöttek a csendes hétről, megtértek, és kiderült, hogy a férfiak elődugják a fejüket, mert kaptak egy boldog, önfelett, örömteli, odaadó asszonyt. Hát nem szextan folyamon voltak, hanem csendességben. De amikor kitisztul az ember lelke, hát a pszichoszomatikus kölcsönhatást nem mi találtuk ki, azt az Isten, és nem a 20. században. És a férfiak eljöttek, és szimatoltak, hogy ki ez az Isten, meg itt valami jó dolog történik. Mint az az ember, aki ment a lelkipásztorhoz, azt mondta, hogy lelkész úr, maguk itt valami jó dolgot csinálnak. Tudja, 23 éves házasok vagyunk, és múlt héten hozta először ágyba a kávét a feleségem. Csak csinálják tovább, ez 2 éve oda járt Biblia órára az asszony, hát azt mondja, itt értjük testvéreim, hogy itt vannak nagy tartalékaink, asszonyok, nem a fürdőszobába kell oda csúsztatni a borotválkozó tükör alá a következő missziós lapot, hanem más oldalról kell a férfiakat közelíteni. Hasuk meg, még lejjen meg a többi, már bocsánat, ilyen vulgáris vagyok, de értjük. És egyszer csak figyelni kezd az Istenre, ki az az Isten. Úgy indultunk be az elején, aztán már tényleg normalizálódott a helyzet, de ezek nagyon nagy dolgok. Megújul a lelkem, és megújul az én mindennapi életem. Óriási dolog. No, itt turgós, itt az, hogy kívánatos a fa, meg kell veszni. Meg kell veszni. Ismerős, ugye, amikor nincs mese, ezt el kell érnem, ezt meg kell, jaj, az élvezet vonalá. És utána fogja a fejét az ember, hogy most ez volt olyan nagy bú. És ott a másik, hogy kívánatos a szemnek. Szerzés. Jön a harmadik, a szerzési vágy. Megszerezni. Az anyagi kérdés. Hát nagyon nagy kérdésünk ez, és talán nem is kellene nagyon mondanom, mert éppen óriási gondban vagyunk országszerte. És azt hiszem, hogy az a nyírségi terület is, még ha nem is a legrázósabb, de nagyon nagy kérdés az anyagi. De, hogy a harmadik csalétek, hogy a másiknak van olyan magas kerítése, háza, hát nincs mese. És gyerünk, és ezt is. Most már nem érdekes, milyen eszközökkel, gyerünk. Hajtja. Ezen a három rugón mozog az egész emberiség. Dicsőségvágy, élvezetvágy, szerzési vágy. Ugye? Gondoljuk csak végig. Ezen mozgatja, pörgeti a nagy összekeverő a dolgokat. És hullanak szét házasak, életek, emberek. Kiderül, hogy na is. Most boldog vagy, nem vagyok az. Én emlékszem rá, bocsánat, ha még egyszer visszakanyarodok Balczó Andráshoz, nagyon szeretünk együtt is szolgálni, több helyen voltunk már. És elmondta, hogy először mámoros boldogsággal járt át az aranyére. Aztán lassan megkopott. Lassan nem azt jelentette, mint amit mi elképzelünk. És semmi nem azt jelenti, testvéreim, itt a Földön. Hát ez az, amiért fogjuk a fejünket, hogy ráteszem az életem, és na és a gyerekre. Úgy ott faképni hagy, mint a pitty, és nézhetem, még efelej telefonálni is. Fél évben egyszer, hogy na mi van, papa, élsz virusz? Megy a maga dolga. Tehát ez a hármas. És engem megrendít az, hogy a Bibliában, ugye 66 könyv van, az elején itt ez a három. De mi van a közepetáján? Máté evangéliumában. Sátán nem tud több ötletet, csak ezt a hármat. Hát mivel kísérti Jézust? Azt mondja, kenyeret, köveket változtasd kenyerekké. Az élvezett vonalon Jézusnak nagyon jól jött volna, de nem a sátán kezéből. De sátán, ami az a te kezed hozzányúl, az nekem nem kell. Mert arra én ráfizetek. Aztán azt mondja, ugolj le! Mutasd! Te vagy a bűvész. Jött ugye a dicsőség. A harmadik, neked adom az egész világ, borulj le! És amikor a Biblia végéhez érünk, 1 János 2-be, azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, és nem a teremtett világra érti, hanem azt a lelkületet, amivé lett ez a világ, mert ami a világban van, a test kívánsága, ugye a turbosított élvezet van, a szemek kívánsága, a szerzési vár, és az élet kérkedése, a dicsőség vár. Be lehet magunkat sorolni valamelyikbe. Melyik a kísérthető pont? Én tudom, hogy árunk közül melyik a legrázósabb. Attól még a másikakba is fejre állhatunk. És sokszor nem tudjuk, hol vert át, hol csapott be bennünket a sátán. Általában azon a ponton, amelyik a legrázósabb. Majd odahaza mindenki gondolja át, hogy én vajon melyikkel vagyok a legkísért, melyik csali az, amelyiket tekem lehet jobban bedobni. És eljutottunk oda, ahogy olvastuk, hogy szakít az asszony, ad a vele lévő férjének, ő is evék. Itt a totál káros férfi, mint akit visznek és eszik. Ahelyett, hogy Évica, már bocsánat, ha így mondom, ez utolsó ilyen az igében. Évica, dobd el azt a gyümölcsöt, de olyan gyorsan, hát mit mondott az Isten? Majd kapunk mi a helyet jobbat. Add a vele lévő férjének, ő is evik. Kész, a robbanás megtörténik. Mi a következménye még erről? Röviden.
Ekkor megérjünk kettő üzenet, és észrevették, hogy veszítenek. Ezért tüggetvaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.
Ez az ágyékkötő kérdés nem testi dolog elsősorban. Ez azt mutatja, hogy valami közéjük áll. Addig önfeledten úgy voltak magától értetődően, eszükbe se jutott, ami most nem ver át a másik. Vajon nem húzom én a rövidebbet? Rábízhatom magam. Egyszer csak megtörik ember és ember között a kapcsolat. Megtörik az Istennel, mert ugye eltűnt a fölfelé vezető szál, amikor szakítottak. Olyan kép, olyan üzenet, hogy elszakadnak az Istentől. És azonnal egymás között is baj van. Azóta népek között, főnökbe osztott testvérek, családtagok, férfeleség. Baj van, megtört a kapcsolat. És ha folytatjuk.
Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amit szellős vakonyatól járkált a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristenből a kertfájú között. De az Úristen kiáltott az embernek és kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról lettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne ijedj.
Fél az ember, elbújik, rejtőzik. Eddig önfelett volt. Én úgy szeretem azt a mondatot, hogy az Úristen hűvös alkonyatkor járt, kelt a kertfái között. Át meg át járta az életüket. Most közeledik. Annyira mai kép. Két nagyobb gyermekünket otthon hagytuk. Elmentünk látogatni valahova. És amikor megyünk haza, azonnal tudtuk, hogy valami baj van. Később kérdezték, honnan tudtátok? Hát honnan? Benyit az ember, és akkora csönd van, hogy az már gyanús. Előkerül a két gyerek, ami vázát levertek, már nem tudom pontosan. Ugyanaz a jelenet. Ugye, elszakadnak az Istentől, és bújnak a paraván mögé. És bejön a félelem. Addig nem volt szó, egy szó se róla. Azóta a félelem a betegségtől, haláltól, a másik embertől, a sikertelenségtől, félelem a félelemtől, mindent mondanak a pszichológusok is. Bejött. És akkor megkérdezi Isten, hát hogy ne tudta volna, hogy evett a fára. De adta az iccert, hogy most mondja ki az ember, jaj Istenem, elrontottam, könyörülj rajtam. Mit mond az ember? 12.
Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így lettem.
Megkezdődik a mutogatás. Ő a hibás. De én rámutatok valakire, hogy ő a hibás, azért három ugyan erre mutat. Ha csak nem így mutat. Elkezdődik a mutogatás. Van olyan család, olyan zseniális, aki megfigyelte. Ha lejti az egyikük, a tányért összetörik. Milyen hibás vagy te? Ő lehelyti. Azt mondja, mert te mindig sietedsz. Hát azt mondta, ez már nem igaz. A másik a hibás. És akkor jön az asszony, nézzük a 13. verset, végéhez érünk. Bocsánat, hogy ilyen hosszú, de ez akkora történet.
Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem.
Na, az asszony se kell félteni, tudja, hogy ki. Megint más a hibás. De még egy pillanatra a 12. versre menjünk vissza, mert az ember pofátlansága az egeket súrolja. Hallgassuk meg a 12. verset úgy, hogy kit hibáztat Ádám, nem meri direktbe.
Az ember így felett, az asszony, akit mellém adtál. Ő adott nekem a fáról, és így lettem.
Ki a hibás? Hát ilyet adtál. Megáll, még meg sincs az asszony, amikor megmondja az Isten, mert utána teremti, megmondja, hogy ne egyél a fáról, és hogy mi a helyzet. Azt az asszony is tudja, ugye, mert a sátánnak már elmondja, hogy mi a helyzet. És akkor képes azt mondani, hogy te vagy a hibás. És így él az emberiség testvérei. Valaki temetést jelentett, és utána kiöntötte a szívét egy középkorú asszony. Lelkész úr, higgye meg, olyan bolondéria van náluk. Háromféle nyugtatóval élek. És én azt mondtam neki, hogy asszonyom, kössünk egy üzletet. Jöjjön el ötször vasárnap délelőtt az Isten tiszteletre, és ha egyet elhagyhat a nyugtatók közül, akkor csak a nyugtató árának a felét tegye a persejbe, és akkor mindenképpen jó jár. Azt mondja nekem, ahhoz valakinek másképp kellene viselkedni, hogy én bemenjek a templom. Hirtelen azt hittem, hogy rólam van szó, tehát én még csak most kezdtem ezt a kis indítást, de hirtelen eszembe ötlött, hogy talán Isten, és elkezdtem mutogatni föl, meg elkezdett bólogatni. És hogyha valaki oda belép, nézi, hogy micsoda pantomim megy itt, lelkész mutogat, ő megból. Az Istennek másképp kellene viselkedni. Értjük? Nem kérdezte meg, hogy Istenem, így csináljam a dolgait, szó sincs róla. De mikor baj van, ki a hibás? Lelkész úr, hát Boszniába halnak a gyerekek. Lelkész úr, hol az Isten? Az Isten mondta, hogy öljétek ennyi. Azt mondta, hogy ne ő. Az ember csinálja, és utána az öklét rázza. Értjük, hogy mivé lett az ember? Nem ám, hogy olyan lett, mint az Isten. Nem. Ilyen pofátlan alakká lett, hogy csinálja, mint elefánt a porcelán kirakatba a dolgait, meg se kérdezi, hogy az Isten mit szól hozzá, de ha baj van, akkor az Isten a hibás. És Isten erre mit válaszol? Ugye eltapossa, mint a semmit. Nem egészen. A 15. verset végül olvassuk.
Ellenséges pénzt támasztott köztet és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát magasod.
Amikor Isten kiűzi őket a paradicsomból, nehogy már az élet, örök élet fájáról úgy egyenek, hogy ilyenek maradjanak örökre. Akkor elmondja a férfinak, nőnek a büntetést, és a kígyónak azt mondja, ellenségeskedés szerzek közted és az asszony magva között. És a fejedre tapos az asszony magva. Itt jön már a harmadik oldalon a Jézusról való örömhír, hogy eljön az asszony magva, aki sátán a fejedre tapos, és aki a passió filmet látta. Ugye ez egy óriási recsenéssel kezdődött, összerezzentünk. Igen. És innen kezdve az egész Szentírás arról szól, hogy Jézus, a megváltó, el fog jönni. És majd halljuk tovább, most erről én nem akarok többet mondani. Így is nagyon-nagyon elszaladt az idő. Bocsássanak meg a testvérek és a bizonyságtevő testvér is. Még tartsunk egy kicsit türelemmel. Annyit szerettem volna mondani még, hogy én ezt a 4 képes dolgot leírtam ebbe a kis könyvbe, mert rávettek a barátaim. Nem szeretek írni, beszélni inkább, nagyon nehezen. Nem is sok, ez egy kis 42 oldalas füzet. De azt mondtam a gyülekezetbe, testvérek, a mozgás sérült, meg a vak összefogott. És a mozgás sérült bejut a vak nyakába, és mindenhova elmentek. Mondom, én vállalom, akármelyik vagyok, a testvérek a másik, Ezt én megírtam úgy, ahogy a testvérek nem tudták volna, ezt nekem adta az Isten. De a testvérek meg eljutnak oda, ahova én nem. Annak az egyetemista fiúnak, annak a szomszédnak, annak a valakinek oda tudják ajándékozni. És megy tovább az evangélium. Úgyhogy több ezret elvittek a gyülekezetből. Most már kiment, nem dicsekvésként mondom, 17 ezer darab, annak a felét ingyen adtuk, ugye, mert hát hogyan, úgyhogy nincs ebből én nekem hasznom, csak mindig a következő 5000-re gyűjtök. Úgyhogy azért mondom, 300 forint egy könyv, majd a végén ez a reklám helye, valaki szívesen viszi, és aki azt mondja, hogy ő neki adjanak egyet úgy oda, ő most nem abban a helyzetben van, vagy most nincs itt a zsebébe, annak adjanak oda a testvérek egy példányt. És vigyük tovább. Evangelizáljunk, és adja Isten, hogy minél többen, ilyen apró oldalágon is fölfigyeljenek a mi Urunkra Jézusra. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a nagy robbanás nem az utolsó, ami számunkra, hanem te adtál áldott orvost. Segíts, hogy mindnyájunk életének nagy kincse lehessen Jézus a megváltó. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust. Amen.
Thank you. Én éppen akkor tanítás nyilván nézőzett, és hát ugye minden vizsgál felül valaki vizsgáztunk valamennyien, akik itt vagyunk valamilyen szinten, én még ezen be. Vizsgál. És akkor jött az alához, kedvelt, takarított is a remény. Én megpróbáltam harmónion voltunk a mimaházban, úgy két hangra is úgy tanulni. Jön a néni, és mondja, fiatal ember, van már az Úr Jézus gyermek. Mondom neki, hogy hát én ismerem az Úr Jézus a Bibliából, szoktam is imádkozni rá. És kérdezte, mondta, mire készül, hogy vagyok, mi járva vagyok. Hát mondja neki, hogy mi az én gondolom probléma. Azt mondja nekem a néni, hogy fiatal ember. Na hát, megkérdés lesz az Úr Jézus. Hát mondom, van egy ilyen vágy a szívemben, de nem tudom, hogy imádkozom már. Hát imádkozom, van én már tényleg. Igen, van. Van egy imádság. Az Úr Jézus tudom, azt is ismerem. Hát mondom, én segítem ott magát. És próbálj meg is. Figyelj meg, hogyha őszinte az Isten, és én
megőrizhet titeket a bodlástól, és dicsősége elé állíthat felfedezetlenségben, újongó örömmel az egyedül üdvözítő Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus által dicsőség, fennség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Köszönöm. Záró énekét pedig, elénekeljük, megjelenik a kivetítő, már megjelent. Maradj velem!